Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. A mai fél órában megismételjük magazinműsorunk egyik korábbi kiadását, amelyben a mozgásra fókuszálva közelítünk az egészség témaköréhez. Ugyanis egy eredetét tekintve ősi, de csupán a 90-es évek óta formálódó magyar harci kultúrát képviselő stílusról lesz szó. Nevezetesen a barantáról. Aki a hagyományokkal foglalkozik, három dolgot szigorúan be kell tartania. Múlt, jelen és jövő. Ha az életfához hasonlítjuk és valamelyiket a három közül elvesszük, akkor milyen az a fa gyökér, törzs vagy levél nélkül? A múlt meghatározza a jelent és a jelenben építhetjük a jövőt. Állítja Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnöke, aki a mai vendégünk. A baranta jelenleg még forrásban lévő harcművészet. Népi és katonai harci testkultúrából kovácsolódik össze. A helyes gyakorlással, némi támasszal megmutatja önmagát. Mivel a baranta nem korszakhoz kötött, így felmerülhet a kérdés, hogy tud ennyi mindennel foglalkozni a gyakorló. Íj, ostor, bot, birkózás, szabja, hajító fegyverek és egyéb. Erre a válasz a bevált, jól kidolgozott hétrovásos vívásrendszer, amellyel egy közös mozdulatsorból kiindulva könnyedén gyakorolhatók az azonos típusnak mondható fegyverek. Ennek alapján a felvidéken a szabja hatvágás. A hétrovásos vívás rendszeren keresztül tökéletesen gyakorolhatók az előzőektől eltérő íj, karikás, ostor, birkózás harci gyakorlata is. Biztosít Kopecsni Gábor. Mai vendégünk élő néprajzi kutatást végez a népi harci testkultúra terén, elsősorban a Felvidéken, de Erdélyben is volt gyűjteni. Kutatása során sok érdekes dologra bukkant, mint például a különböző ostorcserdítések, népi birkózási formák, fokosvívás, bicskajátékok, botosjátékok, amelyek mint egyértelmű küzdelmi típusú cselvetések, vagy mint képességfejlesztő játékok viselik értékeiket. A kutató munka eredménye a Baranta Kiskönyvtár létrehozása és ennek eddig megjelent 5 kiadványa könyvformájában. A Felföldi Baranta Szövetség néhány éve önállóan működik. 3 éve létrejött a Baranta Völgy is, amely Felvidéken, pontosabban Gömör Péter falván található 20 hektáron. A Baranta Völgy sok lehetőséget kínál az érdeklődőknek, nem csak barantázóknak. Táborok, csapatépítők, képzések, edzőképzők, emellett edzések, előadások, valamint kutatási központ biztosítja a megfelelő szakmai képzést. Kopecsni Gábor úgy tartja, a megfelelő szellemiséget csak megfelelő testi és megfelelő lelki helyzetben tudja az ember megfelelően művelni. Aki az őseket tiszteli, annak a hagyomány felelősség. Ő életmód szerint éli meg a magyar hagyományokat. Kedves hallgatóink, a mai fél órában Kopecsni Gábort, a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnökét hallják, aki egyebek mellett elmondja, hogy milyen egy jó barantás. Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnöke.
Hát ez egy eléggé kapcsolatos kérdés, mert talán ilyen nincs is. Ez inkább egyfajta eszmekép. Tehát az lenne az igazi megfelelője, hogy hazának hű, szívében magyar, tehát magyarként cselekszik, gondolkozik, és hát gyakorlatilag nehéz a kérdés, de benne van az, hogy az emberség, benne van az emberi gyarlóság, és talán pont ezért válik inkább ez a kérdés ilyen eszmeivé. Arra próbálunk szerekedni, illetve azon dolgozunk, hogy tényleg a magyar szellemiség ebbe a kultúrába, amiről ugye azt kell, hogy nem magyar közeg van most már azért, tehát nem magyar ruhát viselünk, nem magyar zenét hallgatunk, itt általánosságból beszélek. Ugye a tévé nem ezeket az értékeket közvetíti. Tehát így, ilyen formában gyakorlatilag azt is el lehet mondani, hogy a magyar kultúra egy olyan exotikum, mint mondjuk egy japán kultúra. Annyi a különbség, hogy mondjuk a beszédbe értsük a dolgokat, de sajnos el vagyunk vágva tőle, és erre törekszünk. És talán a jó barantás az, aki erre törekszik. Testben, lélekben, szellemben, de ez nagyon nehéz feladat, mert ezt a nap minden percébe meg kell, hogy valósítsuk, de olyan áradat a számban, ami nagyon nagy erejű.
Kopecsni Gábor hogyan és kitől tanult meg barantázni?
Hát én a kezdetekben Vukics Ferenctől tanultam, ő a Baranta Mozgalom alapítója, és ugye a barantára azt tudom, hogy sok fegyver nemet használ. És később aztán tanultam íjászatot világhírű lovasíjászó Kassai Lajostól, akkor egy nagyon jó barátom, Pucskó Zsolt, ő a magyar néptáncos botolót gyakorlatokból rendszerbe foglalta, és kidolgozott egy ilyen harci botolót. Akkor Magyarországon van egy híres magángyűjtő, Mádai Norbert, őtől tanultam a huszár hatvágást, meg hát egyáltalán az arra épülő szabjavívást. Tehát kezdetben onnan Vukics Ferenctől tanultam, és aztán később voltak ilyen neves emberek. És a másik dolog, az pedig a gyűjtések során majd járok mai napig gyűjteni, és innentől kezdve határtalan, tehát nagyon sok bácsitól tanultam ostorozni, fokos vívást, botbirkózást.
Mi volt a személyes indítatás?
Hát ez egy érdekes történet, úgy mindig is érdekelt a harcművészet, és ugye hát nem volt nagyon más, mint inkább jobban azok a japán karate, és azoknak a különböző irányzatai. Tehát ezeket tudtuk elérni, én Dunaszerdahelyen születtem, és ott is nevelkedtem. Ott csak ez volt. És ott karatéztam, és aztán elkerültem Budapestre, egy buddhista főiskola, ahol volt aikido szak, tehát a japán harcművészeti szakirány, és aztán volt egy másik vonulata, az pedig a hitvilágzat. Ugye buddhizmusban beleástam magam meg, tehát én nagyon tiszta vallás filozófiának tartom, és egyszer elmentünk egy ilyen dobolás, és akkor mondták, hogy aki vezette a dobolást, hogy kint volt indiánoknál, és azt mondták az indiánok, hogy ők tanítanak minket, de nálatok otthon ez nincs meg, és akkor jött neki egy felismerés, hogy de hogy ugyanúgy a tálkos hagyományokban benne van. Hát ez volt nekem egy ilyen bogár a fülembe, hogy úgy mondjam, és a másik dolog, a harcművészet terén pedig volt egy ilyen csemadokos ünnepség, és ott meg lovasíjátok bemutatóztak. És azt, hogy láttam, és akkor ott ugye meséltek ugye, történelmi pontokat, meg a csatákról, meg hát egyáltalán, hogy használták a fegyvereket, és akkor volt egy másik bogár a fülembe, hogy még valamilyen szinten ér a magyar harcmodort. És ez indított meg, és akkor ennek hatására pedig kezdtem keresni a lehetőségek vannak, és mielőtt Budapesten voltam, meg volt egy másik találkozás a Barantával, nagyon megfogott, és aztán elkezdtem járni. Ezt gyakorlatilag teljesen le is váltódott ez egész szellem is, a testiség is, és a szellemiség, úgyhogy most már csak a Baranta.
A barantázás férfi dolog, vagy nők is művelik, művelhetik?
Tehát, ha egy férfit vizsgáljuk, akkor a férfinak az lenne a célja vele, hogy visszakapja a férfiasságát. Sajnos ez és főleg a városban lehet ezt érzékelni, de mások helyen sajnos egyre többen a faluba is, hogy olyan munkák, meg olyan körülmények vannak, hogy a férfi elveszi a férfiasságát. És ez nagyon sok minden megnyilvánul, zene, tánc, meg hát egyáltalán kiállás, stb. De ugyanúgy a nőknek, a lányoknak pedig a nőiességet próbál visszaadni. Tehát még a vizsga anyag is így van felépítve. Van egy bizonyos harcművészet, ugye kérdünk egy tortát, és a harci dolgok az a nagyobb része, de a kiegészítő része pedig arra összpontosul, hogy ezeket az értékeket vissza.
Menjünk vissza a kezdetekhez. Honnan ered a baranta? Maga a szó mit jelent?
Nagyon sokféle kifejezése van. Legjobban, hogyha a kezdeteket vizsgáljuk, akkor Bámbéri Ármin volt az, aki talán a legkorábbi forrásokban említi a baranta szót. Tehát ugye azt kell tudni, hogy türkológus ott kint volt Törökországban, illetve környező népeket végigjárta, és ott a különböző népek gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a belső ázsiai kifejezés a baranta, és sarkalatosan azt jelenti, tehát ennek két oldala van. Egyik oldalra azt, hogy ilyen fortyázás, fosztogatás, a másik oldala pedig az, hogy ilyen büntető hadjárat. Tehát, hogyha valakit valami sérelem ért, akkor egy büntető hadjáratot indított, és persze hívták ilyen barantának. De a szó maga, az a törököknél, azt írja Vámbéri, azt jelenti, hogy baranta, az marha tolvaj. Hát az egyfajta ilyen betyár dolgot jelent. Én kérdeztem ujgurokat, hun testvérnépet, ők azt mondták, hogy három kifejezés van rá. Az egyik az, hogy harcosok vagy bátrak jelen vannak. Azt is jelenti, hogy játékos küzdelem. Tehát amikor két gyerek mondjuk birkózik, de nem berekedik, nem erőszakosan, hanem csak így ilyen erejüket összemérik, tehát nem haragból, hanem játékból, és hát a harmadikra nem emlékezett, de ez egy nagyon fontos megközelítés. Vukics Ferenc pedig azt mondta, hogy amikor ő gyűjtött, azt mondta egy öregnek, hogy amíg barantáznak a gyerekek, addig nincs semmi baj, csak böllön ne legyen a vége. Ez pedig azt jelentette, hogy még játékosan küzdenek, nem is verekednek, küzdenek, addig még jó. A böllön pedig ennek az erőszakos változatát jelentett, amikor tötték vágták. Így, hogy Baranta, ez 1998-ban alakult. Tehát ez gyakorlatilag egy újkori harcművészeti stílus. Tehát abban lehetne példázni, mondjuk például az aikido. Aikido az 1955-ben alakult úgy, mint aikido. Viszont a technikai alapja sokkal korábbi, sokkal ősibb. Tehát 1900-as évek elején még nem volt aikido, de voltak azok a technikák, amiből kialakult az aikido. És a Baranta ugyanilyen, tehát voltak ki próbálkozások, sajnos én nem találtam forrást, hiába kerestem, és ugyanúgy népi vagy néprajzi oldalról is, vagy valami harci jellegű ilyen gyűjtést. Egyedül, ami van és ilyen forrású szolgál, az a néptáncos hagyományok, de tehát vannak olyan táncok, amilyen küzdelmi típusú táncok, de nagyon fontos az a szempont, hogy ezeket néptáncosok gyűjtötték, és néptáncos szemmel nézték. Tehát nem a harci oldalát, nem azt nézték, hogy van egy ütésbe, vágásba milyen elemek, milyen korábbi elemek vannak. Volt egy olyan kifejezés a botolóra, hogy botvágás, hatvágás. Hatvágás meg egyértelmű, hogy ez húszás szabjavívásra utal, és azt tudni kell, hogy a botos táncok az korábban eszközös vagy fegyvertáncok voltak, és szabjaverők, vannak képek is, meg források is, hogy szabjával járták. Tehát van egy bizonyos átmenet, de nagyon fontos az, hogy milyen szemmel nézzük.
Más harcművészeti stílushoz hasonlítható a Baranta.
Inkább így mondom, a felépítés oldaláról, hogyha közelítsük meg, akkor talán Shaolin Kung Fu-hoz lehet hasonlítani, de azért, mert ők is egy olyan harcművészet, ami nagyon sok fegyvert, eszközt használ.
Kopecsni Gábor a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnöke.
De így, hogy most technikailag nézzük, vagy szakmailag, akkor gyakorlatilag különbözik, mert ugye a kínaiak saját harcmodorokat használják, tehát nálunk meg megint csak más volt. Megint csak a harcmodor meg függött attól, hogy milyen volt az ellenség. Ellenség páncélos volt, akkor ahhoz alkalmazkodni kellett, és ezért van azt, hogy minden korda más volt a harcmodor. Mert harcművészet ez egy újkori szó, az megint csak tisztában lenni vele.
Mi a Baranta filozófiája, életfilozófiája?
Hát gyakorlatilag az a magyarságra nevelés. Tehát az, hogy magyar ember kapja vissza azt, amitől magyar. Tehát a magyar ember a kultúrájától magyar, és gyakorlatilag ezt igyekezzük vissza tanítani, vagy visszafordítani, mert ahogy mondtam, hogy egy olyan világot élünk, hogy a magyar ember a kultúrájától szinte el van vágva.
Milyen gyakorlatokból áll a Baranta?
Nagyon sok fegyvert, eszközt használunk, és a nálunk felvidéken az alap kiinduló, tehát hogyha mondjuk egy kezdő csapat indul, akkor a huszár hatvágással indítunk, mert ez egy részben ez az egyetlen olyan katonai forrásunk, ami tisztán megmaradt a vívókönyvekből, leírásokból. Másrészt pedig ezek az irányok, tehát itt hatféle irány van alapvetően, tehát lovas, de van még kettő, van egy hetedik, nyolcadik is, és ezeket gyakorlatilag, ezeket az irányokat le lehet ütni másfélkezes karddal, hosszú botta, lándzsával le lehet vágni. Tehát nagyon sok fegyverre át lehet ültetni ezeket a gyakorlatokat, és ez azt jelenti, hogy ez egy közös nevező. Tehát hogyha nem kell külön gyakorolgatni minden más fegyvert, már maga nemében, hanem ezekkel a gyakorlatokkal gyakorlatilag egy közös nevezőre tudjuk hozni, és így sokkal könnyebben tanulható a vívásrendszer. Ez elég bonyolult, és sokrétű a Baranta.
Milyen hatása van a gyakorlatoknak a testre, a lélekre, szellemre, hiszen hagyományunk mindhárom szintre kiterjed?
Így van. Hát, hogyha csak egy egyszerű laikus szemmel nézzük, például a vívást. A vívás egy abszolút személyiségfejlesztő. Mert nem elég csak hadarni, meg csépelni egyiket a másikat, ezt csinálja kezdő, de gyakorló vagy a haladott már gondolkozik, és ez nagyon fontos. Úgyhogy hát gyakorlatilag egy negatív kifejezéssel át kell vernie a másikat, tehát ezt hívjuk cselnek, hogy ottan találatot érjen el, ugyanígy mondjuk a birkózásnál is. Viszont az benne nemes, hogy ez vagy meg tudja alázni, vagy pedig tanítani tudja, tehát fel tudja mutatni a hibáit. És ez a jó vívónak a kezébe van. De ez nem azt jelenti, hogy megsértsük a másikat, hanem figyelmeztetjük. Csak azért mondom, mert vannak olyanok, akik gőgösek, akik úgy állnak a küzdőtérre, hogy ők a minden. Már ezeket szükségszerűen meg kell alázni, hogy figyeljenek, hogy kicsikét vegyen vissza magából. Aki pedig kezdő, azoknak pedig olyan vágásokat, hogyha vívásról beszélünk, olyan vágásokat kell bevinni, hogy érzékelje, hogy mik a hibái. Tehát itt abszolút nem a pusztításról van szó, hanem a teremtésről. És hogyha átírjuk a lelki dolgokra, ez ugyanígy egyszerű embernek az életébe, a lelkiségbe ugyanígy visszatükröződik.
Mi a véleményed a test-lélek-szellem hármasságról barantásként?
Ez egy nagyon fontos összefüggő, nem lehet egyik a másik nélkül, mert összefüggő hármasság, és mindegyik hatással van mindegyikre. Tehát, hogyha csak testileg csinálunk valamit, akkor ez üressé válik. Ha csak lelkileg csinálunk valamit, akkor egy olyan fajta filozófia alakul ki, mint mondjuk egy nappalő nyilvessző, ami hiteltelenné válik azért, hogy egyszerű például valaki rákérdez valamire, hogy amit én állítok, hogy mutassa meg, és nem tudom megmutatni. Akkor egy ilyen hiteltelenné válik. És a szellem pedig az, ami az inkább egy közösségnek a jelképe vagy része, az pedig az, amely mindannyiunkat összeköt. Hát, hogy csak megint csak magamnak csinálom ezeket a dolgokat, akkor hát egy bizonyos ideig jó, de ezt tovább kell adni. Így tudjuk egymást is emelni, hogy én megküzdök valakivel, akkor abból én is tanulhatok. És ugye, hogyha van egy közösség, ugye, akkor egymást tudjuk emelni, ez a szellemiség. Úgyhogy ez nagyon fontos ebben hármasából gondolkodni.
Kopecsné Gábor kidolgozott egy sajátos vívásrendszert.
Így van, tehát ez arról szól, hogy lépésről lépésre haladjunk, mert sok esetben látjuk azt, hogy belecsapnak a közepébe a dolgoknak, és ez nem jó, mert ez később visszaköszön, illetve hát szakmailag se állja meg a helyét, és nagyon fontos, hogy az ember tudja pontosan, hogy mit csináljon, mert hát így tudunk fejlődni. Úgy is lehet fejlődni, hogy belecsapunk a közepébe, de az csak egy bizonyos szintig, és előjönnek azok a hibák, amiket átugortunk. Tehát ugye először ugye hétrovásos vívás rendszerről beszélünk, ennek az első része az alapok, alapozás. Például a hatvágás, ha mondjuk egy szabja vívásról beszélünk. Tehát, hogyha megvannak ezek a vágás gyakorlatok, a gyakorló tudja, hogy mit mondjuk a vágások és a védései, akkor vannak reflex gyakorlatok, amikor tehát már nem adott vágásokat, hanem össze-vissza lehet vágni, és akkor egy esetre reflex képesség alakuljon ki. Tehát ez mind a vívás szolgálja. Azután vannak képességfejlesztő játékok, amik szintén azt szolgálják, hogy egy picit ilyen szabadabban, játékosabban, de mégis reflex képességeket fejlesztem. Például ilyen, hogy dobáljuk a labdát, vagy éppen játszunk valami a játékot, ami szabjával és akkor a labdával vannak. Körön belül, amilyen lehetőség van, onnan bárhonnan jöhet egy vágás. Aztán van egy olyan része, ugye a szabadvívás, az amikor, illetve a verseny szabadvívás, de azért fontos, mert hogyha az edzésen küzd az ember, akkor picikét ilyen lazábban veszi a dolgokat, és ez az egyik, a másrészt pedig az, hogy akivel küzd, az valószínű az edzésen már ismeri. És a verseny viszont egy fokozott tudatállapotot idéz elő, tehát egy módosult tudatállapot, ugye izgalom, esetleg, hogyha ellen drukkolnak, vagy ha drukkolna, még az is lehet gátló tényező. Tehát egy másfajta tudatállapot, és gyakorlatilag az igazi vívás ott fog kijönni, hogy egy ilyen feszült helyzetben mit tud kihozni. És ez nagyon érdekes dolog, mert nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nagyon jó vívók az edzésen, leblokkolódott, gyakorlatilag önmaga blokkolta le önmagát a versenyen. Szóval tudtam, hogy nagyon sokkal jobb a másiktól, és mégis nem tudta kihozni azt, amit edzésen kihozott. Ez is egy nagyon fontos lépés, aztán a rovásokban pedig vannak olyanok, hogy csapatvívás a csapaton belül, tehát amikor ő a része csapatnak, illetve csapaton kívül. Tehát ezek már ilyen stratégiai játékok.
A te nevedhez fűződik a Felföldi Baranta Szövetség.
Tehát a Felföldi Baranta Szövetség így ilyen formában 2008-ban alakult, tehát úgy volt, hogy én még Budapesten tanultam.
Kopecsné Gábor a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnöke.
És aztán 2007-ben alapítottam egy csapatot Dunaszerdahelyen, és ott a környéken ugye sok helyre jártunk bemutatózgatni, és aztán az igény volt ez további csapatoknak a alapítására, akkor így indult. És amikor volt már néhány csapat, akkor tovább gondoltuk, hogy ebből lehetne egy országos szervezetet létrehozni, és akkor így alakult 2008-ban a felső
szövetség kutatási központot is létrehozott.
2007-ben kezdtem először gyűjteni. Akkor voltak az első gyűjtések, és ezeket nem csak fölgyűjtjük, hanem föl is dolgozunk. Most már 5 könyvben megjelent, és gyakorlatilag ezeknek a gyűjtéseknek a alapjára 3 kimondottan csak ezek a gyűjtésekről szólnak. És aztán később ilyen hangzóanyagot, DVD-t, meg stb. Ezeket szeretnénk majd kiadni. Folyamatosan megy a munka élete, könyvtárat fogunk létrehozni.
Mely területeken gyűjtesz, és hogyan zajlik? Kiket keresél fel?
Elsősorban ugye felvidékiként a felvidéket gyűjtöm. Tehát most így van Csallóköz, Mátyusföld, Felső Ipoly mente, Gömörnek a nagy része, a felső Bodrog, ezek már föl vannak gyűjtve, de voltam néhányszor Hortobágyon, Erdélyben is voltam, Kászon, Barkaságban, Brassó mellett, és hát két dolgot lehet megemlíteni, az első az a pásztoremberek, tehát azok a pásztoremberek, akik több generációs pásztor családból származnak, ezt nagyon fontos hozzátenni, mert ők még utolsók, emlékeznek, illetve tudnak olyan dolgokról, amik egyértelműen köthetők a harc, vagy a népi harcmodorhoz. Tehát náluk a bot, a fokos, annyit fokos már ritkában, de az is jelen volt, akkor az ostor nekik ez munkaeszköz volt. Tehát ezáltal a tudás, illetve a használatuk sokkal tovább fönnmaradt. És a másik pedig, most nem mondom egyszerű emberek, mert nem egyszerű emberek, tehát a nem pásztor emberek. Náluk pedig elsősorban a gyermeki virtus játékok azok, amik a témakörhöz tartoznak. Ilyen például a birkózás, botos játékok, még az ostorozás szintén, nagyon sokat gyűjtöttem ostorozást is. Például a birkózás, ez nem csak gyermekkori virtus volt, ez felnőttkorban ugyanúgy művelték. Úgy döntöttek el valamit, hogy birkózás az embereket, hanem megbirkóztak, és aki győzött, annak volt igaza, és ezt mind a kettő el is fogadta, az is, aki vette.
Erdélyi barantásokról lehet tudni, hogy körülbelül hányan foglalkoznak itt errefele ezzel?
A régieket ismerem nagyon jól. Már még én is jártam, még összpontosításokat tartottam. Például Kis Sándor barkasági barantás 4 faluba alakult, és akkor Székely Dáján még vannak barantások, akkor Sepsiszentgyörgyön is vannak, Székely Keresztúron, Szovátán, Székely Szent Erzsébeten. Ezek azokat, akiket ismerek.
Gyűjtéseid során bizonyára sok különleges jellemű emberrel megismerkedtél.
Van több ilyen kiemelkedők, ilyen például Stubnik Pista bácsi, innen Medvesaljár Gömörbe egy pásztorember, aki a fokos birkózást, vagy fokos vívást mutatta. Tehát ő a nagyapjától tanulta, ő pásztor családból származik, tehát apja, nagyapja, meg nem tudom meddig vissza tudja vezetni, mint pásztorok voltak, és nem nagyon egyedi, mert gyűjtöttem másonnan is ehhez hasonlót. Az azt jelenti, hogy megerősítette, hogy nem ő találta ki, hanem tényleg volt valamikor egy ilyen fajta virtus játék, ami minden bizonyan egy harci cselekményeknek egy játékos formája, kell így mondanom. Tehát ez még a Budapesten Zenetudományi Intézetben is egy ilyen nagy szenzációnak számított, mert elvittem oda a gyűjtést. Tehát ő nagyon sok érdekes dolgot mutatott, illetve van egy másik pásztorember, őtőle botbirkózást gyűjtöttem, Molnár Józsi bácsi, Ajnácskön lakik, szintén itt Zömörben van pásztorember. Illetve, akivel nagyon sokat beszélgettem, a nagyon jó kapcsolatunkon, ő Reis András, Bandi bácsi, ő pedig a régi pásztor, illetve betyár, pandúr, vilázó mesét, rengeteget, mások történetet meg. Egyáltalán milyen tartás volt a magyar emberek, de ez egy nagyon fontos dolog, mert a lelkiséget nagyon jól visszatudjuk. És még sorolhat, nagyon sok ilyen élményem van, akik különböző módon érintettek.
Felföldi Baranta Szövetségen kívül létezik a Baranta Völgy is, ugyancsak felvidéken.
Elsősorban a Baranta Völgynek az a célja, hogy egy olyan területet létrehozzunk, ami a Baranta oktatásához a lehető legjobb körülményeket biztosítsa, de viszont nem ilyen zárt körül dolog, hanem nyitott terület. Ez azt jelenti, hogy egy előadás sorozatot indítottunk, ami abszolút az érdeklődők részére van. Tehát nem csak barantásoknak, hanem bárki, aki tényleg az jöhet díjmentesen. Illetve létrehoztunk egy ősök terét, most 13 szobrunk van, amiből 3-at Erdélyből haragtak. Nimrod királytól Kinizsi Pálig, és ugye volt Csomszovács kép, és ami szintén nem csak barantásoknak alapot. Tehát a Barantából kiindulva szeres magyar kultúrát, egy példát szeretném mutatni, illetve segíteni azt, aki ezen az úton szeretne. A táborok még egyelőre úgy vannak, hogy az edzőtábor az bár nyitott, de arra sokan nem jönnek, akik nem barantások, mert nehéznek gond, de a gyerektábor az nagy siker volt tavaly is.
Mennyire népszerű a fiatalok körében a baranta, a harcművészet egyáltalán?
Hát ez nehéz, nagyon nehéz, mert az a baj, hogy a gyerekek például, hogy a fiatalok nem is tudják fölfogni azt az értéket, ami ők maguk. És ez nem feltétlenül az ő hibájuk, én sokkal jobban annak tudom be, hogy a számítógépes világ, akkor a tévé világ annyira oda köti a gyerekeket, fiatalokat, és ezt nem csak a barantára mondom, én nekem focisták mondták, hogy sok helyen a faluban megszűnnek a foci csapatok, mert nincsenek gyerekek, nem tudják összehozni a csapatot, és nagyon keveset mozognak. Idén most már úgy lesz, hogy 2 tábor fogunk csinálni. Egyelőre ennyit bírunk el, mint, mert rengeteg még a teendő, mert ugye építjük folyamatosan ki a völgyet. De így népszerűsége van, mert voltunk iskolába gyerekeknek bemutatókat tartani, és nagyon élvezték, csak itt az igazi érték az lenne, hogyha jönnének edzeni, és ezt viszont már kevesen vállalják, hogy folyamatosan járjanak és edzenek.
Hány éves kortól gyakorolható?
Gyakorlatilag amióta elkezd járni a gyerek, de viszont ez nagyon fontos a módszer. A gyerekeknél játékosabban kell megközelíteni, tehát nem lehet velük technikai dolgokat tanítani, nem fogják föl, nem értik, hogy miért.
Lehet tudni, hogy jelenleg hány fő gyakorolja a barantázást?
Nehéz megcsapszolni, nem fontos adat, amit mondok. Tehát az én véleményem körülbelül egy ilyen 4-500 barantás van a Kárpát-medencében. Tehát hiába mondják azt, hogy 1200 meg 2500, szerintem nem ez az igazság, de attól függetlenül nem biztos, hogy igazán van.
Milyen célkitűzései vannak idénre a Baranta völgynek? Milyen programok várhatók idén?
Idén ugye ezzel kezdtünk, amit említettem, az előadássorozat, illetve a legfőbb, a csúcspont, így mondom, az a ünnepség, az ősök sarja ünnepet. Tavaly az Újbur honfestérnél volt a díszvendég, most egy picit a felvidékre, most te fogjuk összpontosítani, tehát innen csak felvidékeket fogunk hívni előadókat. Előtte még lesz egy tavaszi összpontosító edzőtáborunk, ez a húsvéti szünet, de megvalósulni, hogy akkor ez az íjászokról fog szólni. Aztán nyáron, július szinte táborokkal fog eltelni, illetve most szervezetten akarunk egy téli napfordulót is csinálni. Ugye vannak terveink, de egyelőre csak annyit hozunk létre, amit el is tudunk bírni.
Milyen módon hat az egészségre a baranta?
Emberfüggő. Nyilván, hogy aki testmozgást végez, az valamilyen szinten egészséges lehet, de hiába edd sokat, ha mondjuk cigizik, meg az étrendet nem úgy állítsa be. Hát alapvetően, hogyha ha csak így megfogalmazzuk, akkor nyilván egy egészséges életmódra nevelne, de ez ugye nagyon fontos a személy, hogy tekinti ezt, hiszen ez nem csak ugye a testet edzi, hanem ugyanúgy a lelket, és ezt, amiről beszéltünk, test, lélek, szellem, mind a három összefügg, tehát hogyha valaki ezt is figyelembe veszi, akkor nyilván odafigyel jobban arra, hogy tápláló ételeket vegyen. Akkor néhányan belekezdtek a gazdálkodásba, akkor ott figyelnek arra, hogy ne veszerezzék agyon a növényeket, akkor az állatokat ne tápozzák össze-vissza, mert ugye ez mind visszahat. Van egy ilyen, ami már mondjuk nem a harcművészetről szól, de hozzátartozik. Tehát ez egy olyan, mint amikor beledobunk a vízbe egy követ, és akkor szépen hullám. Minél nagyobb hullámot gerjed, és ez a hullámnak a külső része. Tehát nyilván, hogy ha valaki komolyan gondolja, és életforma szerint próbál csinálni a barantát, akkor ez is kiterjed. Illetve a lehetőség szerint, mert sajnos az van, hogy nem sok embernek van lehetősége, még akár mennyire szeretné, és nagyon nehéz ezt megvalósítani egy tömbházba, egy lakásba, hogy mondjuk termeljen magának. Mert nagyon sok befolyásoló tényező van.
Köszönöm a beszélgetést Kopecsny Gábornak, a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnökének. Ahogy ő mondja, aki kedvet kap hagyományunk harci testkultúrájába is belekóstolni, az keresse fel a hozzá legközelebbi baranta csapatot és próbálja ki. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma az Úszginűver együttes zenélt, ezen kívül a Baraka együttes baranta indulóját hallgattuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!